Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Az online térnek is megvannak az árnyoldalai. Az egyik ilyen, hogy egyes felhasználók könnyűszerrel belegázolnak mások érzelmi világába, hiszen nem annyira nehéz egy gyűlöletbeszédet megírni online, mint személyesen elmondani a nem tetszésünket valamivel kapcsolatban. Bár vannak próbálkozások a különböző közösségi oldalak üzemeltetői részéről, viszont ez korán sem elég. A gyűlölködés utat talál magának. De talán a mesterséges intelligencia lehet a kulcs az érzelmi intelligenciához is. Témánk a digitális érzelmi intelligencia. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyirádió.ro. Nagy szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt Kiér Médizdea internetbiztonsági tréner. Jó estét kívánok, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Jó estét kívánok, köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm szépen a meghívást.
Elsősorban, mire is kell gondolni, amikor azt halljuk, hogy digitális érzelmi intelligencia?
Ez tulajdonképpen egy készség, hogy képesek legyünk beleélni magunkat a mások nézőpontjába. Tudatosan elfogadni mások érzéseit, ami nem egyenlő azzal, hogy egyet is kell vele értenünk, de ezt az ellenvéleményt meg tudjuk úgy fogalmazni, hogy nem bántjuk meg, vagyis meg tudjuk vitatni a témát. A jó online kapcsolatok kiépítésének a képessége tulajdonképpen, amikor egyfajta belső szűrőt alkalmazunk, mielőtt kifejtenénk a véleményünket. Ez mit is jelent valójában? Azt, hogy ha bármilyen kontentre, tartalomra, fényképre, kommentre reagálnánk, végig gondoljuk, hogy az, amit látunk, az elsősorban igaz-e, vagy mennyire igaz. És akkor ennek függvényében végig gondoljuk azt, hogy lényeges-e az én kommentem, vagyis milyen pozitív hozzájárulása lesz ahhoz a tartalomhoz, mennyivel egészíti azt ki, mennyire hasznos az én kommentem, és a másik pedig ott van, hogy a jó indulat vezérele. Ez egy nagyon fontos lépés.
Érzelmi szempontból hogyan kell, vagy legalábbis hogyan kellene tudatosan használni a világhálót?
Én úgy gondolom, hogy az első és talán a legfontosabb lépés az az lenne, hogy a való életben lévő személyiségünket tükrözze a digitális énünk is. Mert gyakorlatilag ugye a világhálón mielőtt kattintanánk, reagálnánk, eldöntjük, hogy kik is akarunk lenni. Ez elsőre így nagyon egyszerűen hangzik, mégis amikor látjuk a komment szekciókat, valahogy nem ez az érzésünk. Nagyon könnyen találni olyan posztot, és itt a legáltalánosabb, egyszerűbb dologra is gondolok, ahol a digitális térben az emberek képesek egymásnak esni, és ilyen kommentháborúkat kialakítani, ahol adott esetben lekezelően beszélnek egymással, vagy éppenséggel bántják egymást. Éppen ezért lenne fontos, hogy azok a szabályok, amik megvannak az offline életünkben, a hétköznapjainkban, azokat vigyük át az online térbe is. Fontos lenne, hogy tudatosítsuk magunkban, hogy az online felületeken egy pillanatnyi lelkiállapotot látunk, és annak is csak egy kis részét. Ez azt jelenti pontosan, hogy amikor én reggel a való életben felkelek, nem mindig egyforma a hangulatom. Van olyan eset, hogy egy bizonyos történésen, vagy éppenséggel képen, poszton nevetek, másnap lehet, ha bosszant, de egy harmadik nap lehet, hogy úgy ébredek, hogy ez mélyen megbánt. Az érzelmeink azok folyamatosan változnak, a hozzáállásunkat, rengeteg minden befolyásolja a nézőpontunkat. Vagyis amikor egy poszt kommentjére vagy bármi egyébre reagálunk, akkor ezt vegyük figyelembe, hogy ez egy kicsi része az adott személynek, és abból is csak az aznapi hangulatának, és akkor ennek fényében tegyük meg a lépéseket. Ugye a szólásszabadság az a vélemény nyilvánítás része, de ne feledjük, hogy az online térben sem mindegy, hogy ezt hogyan tesszük. Az interneten nagyon hamar beszűkül a látókörünk. Ugye egy korábbi adásban már beszéltünk a buborék hatásról, ami azt jelenti, hogy nagyon egyszerűen, hogy az algoritmus miatt nagyon hamar beszűkül, és egyoldalú lesz a perspektívánk egy témával kapcsolatban. Emiatt nagyon könnyedén kialakulhat bennünk az a gondolat, hogy nekünk van igazunk, és csak nekünk. Fontos szem előtt tartani azt, hogy tiszteljük a másik felet, akivel az online térben kommunikálunk. Figyeljünk arra, hogy ez ne legyen megalázó, bántó, sértő. Gondoljuk végig, hogy az, amit mi reagálunk, vagy ahogy megnyilvánulunk egy adott tartalomra, az ugye, ahogy mondtam, milyen plusz dolgot ad. Lehet ellentétes véleményünk, és ezt meg is lehet vitatni, de eközben figyeljünk arra, hogy ez ne ítélkező, ne a másik személyiségére vonatkozzon, hanem maradjunk a témánál, és épp logikus érvekkel próbáljuk megvitatni azt az adott témát. Hogy az általunk kifejtett vélemény, az ne mérlegelje, ne becsmérelje, ne lekezelje az adott személynek az egész személyiségét, hogy ne ráhúzzuk rá, például, hogyha van egy, most egy nagyon általános dolgot mondok, felvetődik az online térbe, hogy legyen házi feladat, vagy ne legyen házi feladat, képesek az emberek nagyon-nagyon könnyedén egymásnak esni, és szerintem ilyen 5-10 komment után megjelenik az, hogy ilyen vagy, olyan vagy, és a többi, és a többi. Hogy már rég nem a témáról vitatkoznak, pozitívan növelve azt a vitát, mert ugye lehet pozitívan is vitatkozni, hanem gyakorlatilag elkezdik egymást becsmirelni és veszekedni.
De mégis mennyire érinti negatívan a különböző szociális osztályokat a digitális érzelmi intelligencia mellőzése? Gondolok itt például a Facebookon gyakran fellelhető gyűlöletbeszédre, de akár ezekre a vitákra is, amit az imént említettél.
A gyűlöletbeszéd az a bántalmazás egyik formája. Minden olyan véleménynyilvánítás, amely terjeszti, ösztönzi, elősegíti, vagy igazolja a társadalom etikai fai, és itt még hosszan lehetne sorolni, tagjainak sértését, az ellenük keltett gyűlöletet, ez a gyűlöletbeszéd tulajdonképpen. A gyűlöletbeszéd nem tekinthető kizárólag az online jelenségnek, azonban az internet az egy kedvelt platform ebből a szempontból, hiszen gátlások nélkül bármikor bárki állíthat gyakorlatilag bármit, és rövid idő alatt elég széles közönséghez eljuthat ez az információ. A minden egyes közösségi platformnak, többek között a Facebooknak is van egy közösségi alapelve, amit amikor használjuk ezt a felületet, akkor el is fogadjuk. És ebbe pontosan kifejti, hogy mi a gyűlöletbeszéd, mi az a viselkedés, amit nem fogad el. De ugye ez nagyon nehéz megszűrni, pont azért, mert nagyon sokan vagyunk, sokféleképpen reagálunk. Nagyon színes az a paletta, ahogyan megnyilvánulunk. És emiatt történhet az, hogy ugye megjelenhetnek ilyen típusú szövegek annak ellenére, hogy pontosan le van írva, hogy ezt nem fogadja el például a Facebook a gyűlöletbeszédet. De lehetőségünk van arra, hogy ezeket a tartalmakat, ahogy már korábban is említettük, lehet jelenteni. Ki lehet választani azt az opciót, hogy tartalom jelentése, és akkor az adott esetben ugye szintén felülvizsgálatra kerül ez a tartalom. Itt is érvényes ugyanez a szabály, hogy minél többen jelentjük, annál inkább meg fogják vizsgálni ezt a tartalmat.
De miért könnyebb online gyűlöletbeszédet megfogalmazni, vagy akár egyszerűen csak vitatkozni és bizonyos negatív jelzőkkel illetni egy másik személyt?
A való életben, ha megbántunk valakit, akkor egyből szembesülünk a tettünk súlyosságával. Látjuk a másik félnek okozott fájdalom nagyságát, míg az online térben ez teljesen elmarad. Nem tudjuk felmérni, hogy az, amit mondunk, az mekkora kárt okoz, milyen mélyen bántja meg azt a másik illetőt. Ugye az otthonunk biztonságába, a kanapé kényelméből olyan könnyen reagálhatunk bármire, bárhogyan, mert azt a következményt, azt nem látjuk. Nem fogunk szembesülni azzal, hogy mennyire mélyen bántottuk meg a másikat, nem látjuk, hogy aznap esetleg hány ilyen bántást, sértést kapott, és ez nem jut el hozzánk. ezért reagálunk, vagy tűnhet úgy, hogy sokkal könnyebb az online térben ilyen gyűlöletbeszédet, vagy ilyen kommentháborút folytatni.
Említetted, hogy fontos lenne, hogy ugyanazt a személyiségünket idézőjelesen használjuk az online térben, amivel a mindennapokban is érvényesülünk. De mi ez az online személyiség? Én arra gondolok, hogy ha én a való életben kedvelem az autókat, hogy egy nagyon lebutított példát hozzak, akkor az online térben nem fogom elkezdeni szívni az autókat kedvelő embereket, vagy éppen az autós tartalmakat.
Igen, de előfordulhat nagyon könnyedén, hogy kedveled az autókat, de nem mindegyik autót kedveled, hanem például preferálsz egy bizonyos márkát, és ugye, ahogy mondtam, a buborék effektus miatt csak ezt fogja neked bevonzani a tartalom, mert célja, hogy minél tovább ott legyél, és akkor nagyon könnyedén például egy ilyen esetben ki tud alakulni egyfajta kommentháború, amikor, nem tudom, most mondok egy példát, egy autós találkozón, ugye mindenki megvitatja, hogy melyik kocsi a legjobb. És akkor így nagyon könnyen el tudnak szabadulni az érzelmek, és ahogy mondtam, ez nagyon könnyen át tud csapni személyeskedésbe. És ha például valaki a való életben egy ilyen nagyon csendes, konfliktus kerülő ember, akkor könnyedén előfordulhat, hogy adott esetben az online térben engedi ki a gőzt, és az, amit ő napközben elfojt, pont azért, mert napközben azért kerüli ezeket a konfliktus helyzeteket, mert nem szeretné látni az eredményét, nem szeretne benne lenni egy vitába, mert ugye abból nem lehet akárhogy kihátrálni, amikor éppenséggel a való életben benne vagyunk egy ilyen helyzetbe, vagy nagyon nehéz, vagy éppenséggel kellemetlen, rengeteg más érzéssel jár együtt, míg az online térben egyfajta ilyen kényelemben és biztonságban vagyunk, mert bármikor elhagyhatjuk azt a teret. Ha megunjuk éppenséggel, a vita közepén kiszállhatunk belőle úgy, hogy nem kell senkinek sem magyarázkodni, se semmit, megtehetjük, hogy csak simán kikapcsoljuk. Míg ugye a való életben egy vitánál azért elhagyhatjuk a helyszínt, de addig is, amíg felöltözünk, addig végig ott lehet a másik a sarkunkban, és tovább mondhatja az ő véleményét, és ezzel szembesülünk, és az összes érzéssel, amit felénk közvetít. Míg ez az online térben abszolút nincs meg.
Visszatérve akkor a gyűlöletbeszédre, miért nem szűrik a platformok üzemeltetői még jobban? Vagy ez már túl nagy kapacitást igényelne?
Minden platform rendelkezik valamilyen szűrőrendszerrel. Ugye a közösség alapelvekbe is le van írva, és pontosan meg van határozva, hogy mi a gyűlöletbeszéd. De úgy, ahogy mondtam, nagyon nehéz meghúzni azt a határvonalat, hogy mi a véleménynyilvánításom, és onnantól kezdve mi csap át már gyűlöletbeszédbe. Vannak olyan tartalmak, ahol ezt nagyon könnyű elkülöníteni és meghatározni, ugyanakkor a világ nem csak fekete és fehér. Mi magunk is nagyon sok színűek vagyunk, nagyon sokféleképpen reagálunk, ezért nagyon nehéz pontosan meghúzni azt a határvonalat, hogy akkor ez most gyűlöletbeszéd volt vagy sem. Ugye gondoljunk bele abba, hogy sokszor az újságcikkek is milyen szallagcímeket használnak, és a többi, és a többi, és amikor elolvasod, akkor gyakorlatilag előfordult néha, hogy köszönő viszonyban sincs a cím és a tartalom. De fontos tudni, hogy borzasztó nagy adatforgalom van a világhálón. Például 84 ezer képet töltünk fel egy perc alatt csak az Instagramra, és ez egy körülbelüli adat, ez óriási mennyiség. Ahogyan már korábban mondtam, nehéz a határvonalat meghúzni, nehéz ezt kontrollálni, ellenőrizni, és gondoljunk bele, hogy ez 84 ezer, ezek csak a képek. Hol vannak még a videók, a kommentek és egyéb más tartalmak, és ezért ilyen nehéz gyakorlatilag pontosan kiszűrni a gyűlöletbeszédet.
Mit lehetne tenni, hogy javuljon a helyzet, vagy valamilyen előrelépés történjen ez ügyben?
Én úgy gondolom, hogy itt nagy szerepet kap az, hogy mi magunk hogyan állunk a kommenteléshez, tartalom előállításhoz, hogy felelősen álljunk ehhez az egészhez, a kommunikációhoz. Gondoljuk át, hogy mit szeretnénk mondani, azt milyen formában osztjuk meg a világgal, ez mennyire hasznos, mennyire van pozitív tartalomértéke, hogyan reagálunk erre, hogyan nyilvánítjuk ki a véleményünket, és hogyha valami sértő, bántó kommenttel, tartalommal, egyébbel találkozhatunk, mert ugye, ahogy mondtam, borzasztó nagy adatmennyiségről van szó, akkor ezt jelentsük. Akkor szánjuk rá azt az időt, és igenis jelentjük, és ha esetleg annyira megbánt minket ez a tartalom, akkor kérjük meg az ismerőseinket, hogy ők is jelentsék. Ez egy nagyon fontos lépés. És persze ne osszuk meg azzal a felkiáltással, hogy felháborodtam ezen. Mert, ahogy már korábban mondtuk, ez nem segít. abba, hogy a tartalom eltűnjön. Ezzel csak előbbre visszük, és még több ember számára láthatóvá tesszük.
Segíthet a mesterséges intelligencia a szűrésben? Felgyorsíthatja, vagy javíthatja ennek a hatásfokát?
A mesterséges intelligencia a mindennapjaink része. Sokkal több helyen használják, mint így elsőre azt gondolnánk. A segítsége nélkül az az igazság, hogy ez nem is valósulhatna meg. Szóval rengeteg adatról van szó, és ezt a mesterséges intelligencia szűri át. Nem véletlenül van az, hogyha valaki valamilyen obszcén szót akar egy közösségi oldalon írni, akkor be kell vesse a kreativitását, és mindenféle más karaktert kell használjon, mert nem tudja úgy egy-egybe leírni a szót, pont azért, mert a mesterséges intelligencia ezt szűri. De azt is fontos tudni, hogy a mesterséges intelligencia az általunk adott információk alapján dolgozik. Sokszor még ugye mi magunk se tudjuk eldönteni, és nem mindig egyforma hangulat állapotban állunk egy tartalomhoz, vagy egy kommenthez, vagy bármi máshoz. Éppen ezért nem is várhatjuk el azt, hogy ezt a mesterséges intelligencia teljesen meg fogja oldani. Vagyis inkább úgy mondanám, hogy jelen pillanatban még nem tudja megoldani, aztán, hogy a jövőben ez hova fog fejlődni, azt már nem tudom.
Még milyen felhasználási módjai vannak az online térben a mesterséges intelligenciának, amivel segíti, megkönnyíti, előre viszi a felhasználók mindennapjait, tevékenységeit?
Úgy, ahogy mondtam, ugye szűri a mindenféle obszén megjegyzéseket, például szűri a fényképeket, amiken olyan tartalmat lát, hogy mesztelenkedés van, vagy bántják az állatokat, vagy tulajdonképpen a közösségi alapelvekben, ami meg van fogalmazva, azt mind a mesterséges intelligencia szűri, de csak ugye akkor az esetben, amikor ilyen nagyon egyértelműen eldönthető, hogy akkor ez most ide tartozik, és ebbe a pontba sérti a közösségi alapelveket.
Kik azok, akiknek a legalacsonyabb szinten van a digitális érzelmi intelligenciája? Márha egyáltalán lehet egyfajta ilyen statisztikát származtatni.
Ez egy nagyon bonyolult és komplex kérdés, mert a digitális intelligencia egy komplex készségcsomag, amiben pont fontos szerepet játszik az, hogy mennyire vagyunk képesek megérteni embertársainkat, mennyire tudjuk tudatosan kezelni az érzéseinket, továbbá az empátia is kiemelt szerepet kap. A digitális intelligencia nem egy velünk született képesség, ezt tanulás útján sajátítjuk el, vagyis minél korábban kezdjük, a folyamat annál sikeresebb lesz, és annál eredményesebb. Nagyon fontos, hogy ezt a készségünket folyamatosan fejleszthessük. Vagyis itt megint az egyéni felelősségvállalás a legfontosabb, hogy mi magunkat képezzük, és mi magunk tehetünk azért, hogy ezt valamilyen szinten visszaszorítsuk.
Hogyan tudjuk ezt tanulni, fejleszteni? Hiszen ezt például az iskolában, ahol talán nagy szükség lenne rá, a számítógép felhasználási vagy a köznyelvben, ahogy elterjedt TIK órákon nem tanítják.
Én azt mondom, hogy a Google a legjobb barátunk, tényleg a mai világban egy olyan tudástárház van előttünk, ami még soha nem volt a történelem során. Az érzelmi intelligenciánkat is fejleszthetjük, a kommunikációnkat is fejleszthetjük, az empátiánkat is fejleszthetjük. Ezt megtehetjük úgy, hogy tulajdonképpen csak simán rákeresünk a Google-be, és rengeteg jó, hasznos oldalt találunk ezzel a témával kapcsolatosan. Persze úgy, ahogy egy korábbi adásban mondtam, azért szűrjük ezeket a témákat, ellenőrizzük az álhíreket, áloldalakat, hogy minél jobb minőségű információhoz jussunk, kerüljük az álhíreket, és érdemes élni ezzel a lehetőséggel, de hogyha ezt nem tudjuk, azért a mai világban most már rengeteg olyan képzés van, ahol erre figyel, erre koncentrál, hogy az érzelmi intelligenciánkat fejlesszük, a kommunikációnkat fejlesszük, az empatikus kommunikációt alakítsunk ki magunkba, hogyan fogalmazhatjuk meg a véleményünket a való életbe úgy, hogy ne bántsunk másokat, és hogyha ez megvan a való életbe, ezt kifejlesztettük, akkor nagyon egyszerűen ezt a viselkedési mintánkat átültetjük az online térbe is. Én azt mondom, egy pár nagyon hasznos tanácsa, hogy szerintem ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy ha valami idegesít, bosszant, akkor tanuljuk meg figyelmen kívül hagyni. Simán csak gördüljünk tovább, és válasszunk egy más érdeklődési területet. Tényleg azt tudom mondani, hogy a tudás, a szórakozás egész tárházát kínálja. Ne ragadjunk le annál, hogy mi nem tetszik, és akkor most buzgón kifejtsük a véleményünket, hogy az éppen miért nem jó, vagy miért nem tetszik, hanem inkább válasszunk egy olyan időtöltést az online térbe, ami felvidít, épít, jókedvre derít, tanít, használjuk a kreatív oldalát, hiszen nagyon sokszor beszélünk arról, hogy milyen hátrányai vannak, ugyanakkor nagyon kevés szó esik lassan már arról, hogy mennyi pozitív hozadéka van ennek, hogy tényleg a pozitív lehetőségekkel éljünk. Éljünk a kreativitásunknak, alkossunk, fejlesszünk, tényleg számtalan lehetőség van, és ne ezt a negatív oldalt válasszuk.
A közösségi oldalak hogyan tudják bizonyos szinten szabályozni a felhasználóikat? Annak érdekében, hogy azok kénytelenek legyenek fejleszteni a saját digitális érzelmi intelligenciájukat.
A különböző felületek számos eszközzel élhetnek, hogy szabályozzák a felhasználókat. Van olyan platform, ami ha úgy ítéli, akkor ilyen árnyékzónába tart, ami azt jelenti, hogy az általad előállított tartalmakat viszonylag kevés embernek mutatja meg. Az is előfordulhat, hogy az oldalnak bizonyos funkcióit veszik el tőled, például elveszik az élő videó közvetítést, a live-ok alkalmazását. Ezek a szabályozásokat akkor szokták alkalmazni, ha a felhasználók ugye nem megfelelően viselkednek, megszegik ezeket a bizonyos irányelveket, amiket megfogalmaznak, például vagy még olyan esetben, hogyha az illető hamis nevet használ, visszaél valakinek a személyazonosságával, nem engedélyezett viselkedési formát tanúsít, de ugye fontos kihangsúlyozni, hogy ez csak akkor jut el a működtetőhöz, hogyha mi jelentjük. Például, hogyha valaki zaklat minket, vagy nem úgy viselkedik a közösségi oldalon, ahogy azt az irányelvek megszabják, akkor jelenthetjük magát az illető személyt is, az ő profilját is. És ezt nem tudja, nem várhatjuk el, hogy a mesterséges intelligencia mindent kiszűrjön, éppen ezért kell élnünk akkor azzal a lehetőséggel, hogy ezt jelentjük, hogy vizsgálják át.
Mit jelent az online térben a zaklatás? Miben nyilvánulhat ez meg?
Az online térben való zaklatás az az igazság, hogy egy külön műsort megérdemelne, mert ha én ebbe most belekezdek, akkor szerintem még egy órát tudnánk simán beszélgetni, ugyanis ez egy nagyon-nagyon tág téma. Gyakorlatilag ugye itt lehet személyes adatlopástól, kiközösítésig, adatvisszaélésig, trágár kommentek megfogalmazásáig, gyűlöletbeszédig, rengeteg minden. Tényleg nagyon-nagyon tág ez a téma, hogy mi számít bántalmazásnak az online térben.
Meglátásod szerint mennyire hatásos az a módszer, ha például a Facebook letilt egy felhasználót mondjuk 10 napra egy kevésbé empatikus poszt miatt? Utána meggondoltabb lesz az illető? Vagy 10 nap után folytatódik megint ugyanaz, majd megint következik egy letiltás, és ez így megy körbe-körbe?
A magánéletben ez nagyon személyen válogatja. Van, akit ez rosszul érint, de olyan is van, akit meg se hat, és pár perc alatt létrehoz egy másik álprofilt, és ott folytatja, ahol abba hagyta. De ennek tudatába én mégis mindenkit arra kérek, hogy ha valami a negatívumot tapasztal az online térben, amiről eddig beszéltünk, akkor jelentse. A tartalomgyártók vagy influencerek egy teljesen más helyzetben vannak, hiszen nekik ez egy hatalmas nagy büntetés, mivel rengeteg időt és energiát töltenek azzal, hogy a követőbázisukat kiépítsük. Szóval ez nagyon függ attól, hogy ez a bizonyos személy mennyire ragaszkodik az ő profiljához és az általa kiépített követőbázishoz, és hogy milyen platformokat használ még. Például a rendszer nem tökéletes. Én már láttam olyant, hogy TikTokon egy festőtől elvették az élő videó készítésének lehetőségét, mert egy aktképet mutatott a közösségi oldalon, és ugye ezt nem fogadja el ez a közösségi platform. A mesterséges intelligencia egyből kiszúrta, hogy itt valami mesztelenkedés van, de nem tudott különbséget tenni egy emberi fénykép és egy festmény között. Éppen ezért ezt az influencert úgymond elvették tőle az élő videó lehetőségét, de ő megoldotta ezt a problémát azzal, hogy TikTokról átirányította Instagramra a követőbázisait, és ott folytatja tovább az élő videóban történő festést. Szóval a folyamat nagyon attól függ, hogy mennyire ragaszkodunk mi a profilunkhoz, mennyi időt, energiát fetszöltünk abba, hogy követőbázist építsünk ki, hogy a barátainkkal kommunikáljunk. Minél jobban ragaszkodunk ehhez a profilhoz, annál rosszabbul érint adott esetben egy ilyen tiltás.
A digitális érzelmi intelligenciához tartozik az empátia is. Az empátia szó jelentését mindenki ismeri, legalábbis az offline térben. De mit akar ez a kifejezés a digitális világban?
Én úgy gondolom, ez semmivel sem másabb, mint a való életben, csak tudatosan figyelnünk kell arra, hogy ezt az interneten is egy másik közegbe alkalmazzuk, és minél szélesebb körbe.
hogyan tudjuk ezt megtenni, vagy mire van szükségünk? Ugye itt már sokszor elhangzott, hogy a képernyők mögött ülve bátrabbak vagyunk, és jobban kimondunk olyan dolgokat, amiket élőben nem biztos, hogy megtennénk.
Igen, az első és legfontosabb lépés, hogy ezt a gondolatot, amit mondtál, ezt tudatosítsuk magunkban. Legyünk tisztában azzal, hogy miért vagyunk bátrabbak az online térben, és egy másik nagyon ilyen vezér gondolat az, hogy ha én valamit nem mondanék el a másiknak személyesen, vagy esetleg nem annyira fontos, hogy személyesen elmondjam, vagy esetleg hosszasan erről beszélgessünk, akkor az online térben nem biztos, hogy van értelme most, hogy leírjam, vagy kifejtsem. Sőt, hogyha olyan minőségbe teszem azt, amit nem mernék a másik szemébe megmondani, akkor a semmi esetre se tegyem meg az online térben. Hogy most attól, hogy az online térben vagyunk, és nem látom a másikat egyből, nem szembesülök, attól függetlenül még viselkednünk kell. Hogy ez legyen a szemünk előtt, hogy ez egy ugyanolyan szociális tér, ne higgyük azt, hogy ami az online térben történik, az ott is marad, hiszen ha ott megbántunk valakit, azzal másnap találkozunk, és ő magával hordozza ezt az érzést.
Összességében, milyen irányba fog elmozdulni a digitális érzelmi intelligencia, vagy mikorra várható az, hogy eltűnik az online térből a gyűlöletbeszéd és a különböző negatív, rosszindulatú viták?
Nekem egy hatalmas nagy álmom, hogy talán eljön az a korszak, amikor előre már nem kell beszélnünk. Amikor képesek leszünk arra, hogy empátiát tanúsítsunk egymás iránt, a saját és mások szükségletei iránt, internet használat közben is. A digitális intelligencia egy nem velünk született képesség, ez fejleszthető, és bármilyen korban elkezdhető. Ezzel nagyon érdemes foglalkozni, ugyanis elmondhatjuk, hogy talán az életünk felét ebbe a térbe éljük, itt dolgozunk. Fontos, hogy tudatosítsunk magukba azt, hogy itt is azok a szabályok érvényesek, mint a való életben, mert ezzel tudunk egy lépést tenni az online biztonság felé.
Így zárszóképpen ejtsünk egy pár gondolatot azzal kapcsolatban, hogy hát akkor nem a számítógépeink, nem az okostelefonjaink, nem az internet sebessége kell tovább fejlődjön, de még csak nem is a mesterséges intelligencia, hanem mi magunk, mi emberek kell elmozduljunk a pozitív irányba.
Igen, és meg kell tanuljuk azt, hogy most már ugyanúgy az életünk része, és ha bár elsőre úgy tűnik, hogy sokkal szabadabbak vagyunk, de ezt a szabadságot nem azt mondom, hogy ne engedjük meg magunknak, hanem ezt úgy tegyük, hogy közben másokat ne bántsunk.
Én meg szeretném köszönni, hogy ma este itt voltál velünk a digitális világban, és megosztottad a hallgatókkal ezeket az információkat.
Én is nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtál, és hogy erről beszélhettünk.
Hölgyeim és uraim, ennyi volt már a digitális világ. Kié Médizdea, internetbiztonsági trénernek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön köszönet és tisztelet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát! Viszont hallásra!
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.